Folytatódik az aréna. A műsor mai vendége Kis Benedek József, nemzetbiztonsági szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, és Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának igazgatója. Az orosz-ukrán konfliktusról volt szó az elmúlt fél órában, és ezzel is folytatjuk természetesen. Vajon puszta véletlen, hogy a Kreml szóvivője éppen a tervezett Putyin-Trump találkozó idejére ígérte, hogy az orosz elnök részletesen beszél majd az incidensről? Ugye a G20 csoport pénteken és szombaton Buenos Airesben tart csúcs találkozót, és a tervek szerint a két államfő itt külön is tárgyalóasztalhoz ül majd. Miért éppen akkor kell Vlagyimir Putyinnak beszélnie? Tálas Péter?
Hát azt gondolom legfőképpen azért, hogy Donald Trump ne tudjon fölkészülni arra, amit Putyin korábban elmond, hanem ha ott fogja elmondani neki, akkor nem nehezebben tud reagálni, de azért azt látni kell, és ebben gyakorlatilag igaza van Kis Benedek Józsefnek, hogy a nyugat döntően elítéli, és Oroszországot teszi felelőssé. Még Trump elnök, aki egyébként lehet látni, hogy tulajdonképpen kokettál azzal, hogy esetleg az ő kemisztriuk Putyinnal, mint két nagy vezető javul, és hogy eredményeket hoz, még ő is azt mondta, hogy ez azért nem szép dolog, és nagyon erőteljesen figyeli, hogy mi történik. Azt gondolom egyébként, hogy ilyen szempontból nem biztos, hogy a legjobb volt a mostani incidens. Tehát tekintettel arra, hogy túlságosan friss lesz a találkozás. Tehát bárkivel találkozik Putyin, túlságosan frissek lesznek ezek az élmények, és ez mindig, tehát mindegy, hogy mi mit mondunk gyakorlatilag itt a rádióban, hogy mi hogy ítéljük meg, ez mindig ugye attól fog függni, hogy az adott politikus saját maga hogy gondolkodik erről a dologról. És aki azt mondja, eleve mondjuk Oroszországot tette felelőssé ebben a dologban, már az egész ukrajnai konfliktusban, és nem fogja nézni azokat a részleteket, hanem azt mondja, aha, ezek elvitték a Krímet, támogatják a szeparatistákat, most még ráadásul rá is lőttek, meg az Azovi tengert is el akarják vinni, stb. Tehát ez nem biztos, hogy Putyin számára túl kedvező.
Akkor tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy ki lőtt vissza először. A lényeg az, hogy ki mellett állt először mondjuk Németország, Franciaország vagy az Egyesült Államok. Kis Benedek
József. Igen, én úgy gondolom, hogy ezek a kisebb problémák, hogy most hogy ütköztek a hajók, meg ki lőtt, vagy ki nem lőtt. Itt a nagy probléma az, hogy tulajdonképpen ez egész ukrán helyzet nagy mértékben függ attól, hogy az Egyesült Államok és Oroszország viszonya milyen egymáshoz viszonyítva. Én mindig azt szoktam mondani, hogy tulajdonképpen két nagy hatalom között van konfrontáció, és ebből a szivatónak a másik oldalán ül Ukrajna, ez az egyik dolog. A másik dolog, ha már lesz ez a találkozó Buenos Airesbe, nagyon sok fontos kérdést kell megbeszélni. Tehát most azt lehet mondani, hogy a két nagyhatalom között a viszony rendkívüli módon megromlott. Elég, hogyha csak arra utalunk, hogy az INF szerződésnek a felmondása, vagy nem felmondása, vagyis egy alapvető kérdés.
A szerződés?
Ez a közép és rövid hatótávú.
Közép-rövid hatóságú rakéták telepítésére vonatkozó szerződést, ugye, amire úgy döntött a Trump elnök, hogy fölmondja, rendkívüli kellemetlen helyzetbe hozta az orosz felet ezzel.
Meg
és tulajdonképpen egész Európát is egy új helyzet kezdődik, ha ezt be fogják tartani, és nagyon komolyan fogja érinteni ez a közép-európai országokat is. Tehát erről azért kellene nekik valami szót váltani, ami biztos, hogy lesz. Aztán ugye a különböző erőátcsoportos Európán belül, nyugati részről, NATO részéről. Nyilván az oroszokat zavarják, és ők is erre lépni fognak. Aztán persze vannak olyan egyéb kérdések is, gyakorlatok kérdése, ami azért elég sok volt az utóbbi időben.
Orosz részről
ami zavarja,
is,
mindkét részről, mindkét részről. Tehát a két vezetőnek volna mit megbeszélni ezen kívül is, mert ez szerintem ez az egész sztori, ami most történt a Fekete-tengeren, ez nem egy olyan nagyon borzalmas kérdés. Tehát ez e fölött el tudnak siklani, viszont vannak olyan vitás, alapvető vitás kérdések, amelyek a világ helyzetét meghatározzák, és ebben különös tekintettel Európára.
Vajon Putyin ezzel a NATO-t is teszteli ezzel a dologgal, hiszen Poroshenko elnök azt kérte, hogy az ország partnerei küldjenek hadihajókat a Fekete-tengerre, demonstrálandó, hogy támogatják Ukrajnát.
Ez egyértelműen jelent egy felkérést a NATO felé, hát azt tudjuk, hogy Poroshenko többek között azért nem szeretik az oroszok, meg Ukrajnában sem sokan, mert rendkívül módon elkötelezett a nyugat mellett, azért látni kell azt, hogy Ukrajna lakosságának hány százaléka orosz és hány 40% valódi ukrán, tehát hogy a népszerűsége ezért sem olyan jó, és lehet azt látni, hogy bizony ő szeretne, és erre már bizonyítékok is vannak, hogy egy nyugati mintai hadsereget épít. Tehát fegyvereket nyugatiakat rendszeresítenek, és a javeli rakétákat, amelyeket az amerikaiak adtak, ezek páncéltörő rakéták, a világ legkosszerűbb rakétái, ezeket rendszerbe állították az ukránok, és várják a további fegyvereket a nyugati országoktól, és úgy néz ki, hogy meg is fogják kapni. Hát ugye teljesen egyértelmű, hogy ez nagyon nem tetszik az orosz vezetésnek, és ők erre reagálni fognak. Egy valamit Oroszország nem fog tudni megengedni, és megbocsátani sem, az, hogy Ukrajna közeledjen a NATO-hoz. Jó, hát pillanatilag nem áll fenn egy ilyen veszély, hogy Ukrajna közeledne, vagy egyáltalán tag lenne, de Poroshenko ezt a vonalat viszi, a NATO részéről ezt a gondolatot hallhasson is, de támogatják, és hát ezt Oroszország nem csak Ukrajna, de Ukrajna vonatkozásában különös tekintettel nem fogadja el, hogy bármelyik fák tagállam, és itt most már szó van több országról is, ahol azért elég jók a kapcsolatok, ezt nem fogja elfogadni orosz fél részéről.
Hiszen volt egyfajta megállapodás ezzel kapcsolatban, Tálas Péter?
Ja. Hát, hogy volt, igen, volt egy megállapodás, de természetesen azóta nagyon sok minden történt. Én is azt gondolom összességében, hogy ez üzenet a NATO-nak, de nem csak abban az értelemben, hogy mondjam, hogy a NATO közeledése, vagy az ukrán-orosz, vagy az ukrán-NATO kapcsolat, mert az ukrán-NATO kapcsolat miközben kétségtelen tény, hogy nem lesz Ukrajna a közeljövőben NATO-tag, azt lehet látni, hogy amerikai, illetve részben NATO támogatással az ukránok azért nagyot fejlesztettek a hadseregükön, tehát ma egy nagyon komoly hadseregük van, ami ütőképes és össze nem hasonlítható a 2014 előtti hadsereggel. Ami szerintem sokkal fontosabb, hogy a Putyin kormányzat valószínűleg szeretné elérni azt, és azt akarja demonstrálni, hogy nincs értelme a Krimfélsziget, hogy mondjam, státuszának vitatásához. Tehát, ha már az Azovi-tengert is le tudjuk zárni, ha már ilyen helyzet van, akkor lehet, hogy jobb lenne a nemzetközi közösség részéről, hogy ismerje el a orosz területnek a Krimfélszigetet. Én ezt nemzetközi jogilag kizártnak tartom. Egész egyszerűen, tehát azt gondolom, hogy a probléma ott kezdődik, hogy ahogy Oroszországhoz került, az lehetetlenné teszi, hogy a nyugat rábólincson olyan kompromisszum nélkül, amit Oroszország esetleg tenne. Én most hirtelen nem is tudok ilyet mondani, hogy mi lenne az. Tehát, ha ott rendes, mondjuk nem katonásággal, hanem rendes népszavazást tartottak volna, szerintem akkor is oda került volna egyébként az oroszokhoz, mert a krími társadalom az, hogy alapvetően 54 óta mindössze az ukránokhoz tartozó, de itt szerintem hibázott a putyini vezetés, tehát nem nagyon tud ebből kilépni. A másik az, ami inkább izgalmas, hogy hogyan fogja ezt kommunikálni, hiszen azt látni kell, hogy a katonai erőt és a saját katonai erejét a kommunikációban nagyon erősen használja az orosz fél, és viszonylag ügyesen. Nagyon egyszerű példát, hogy hadd mondjak, ugye a Vosztok 18 hadgyakorlat, az oroszok bejelentették, hogy 300 ezer ember, stb.
Mindegyik legnagyobb,
és aztán kiderül, hogy hát valószínűleg az a 300 ezer ember az csak nagy volt, de az csak papíron van meg, de ők nyilvánvaló demonstratíve mutatják azt, hogy milyen erős katonai potenciálra rendelkeznek. És ez azért szomorú, mert ez azt is jelenti, és ugye itt van egy állandó vita, hogy erős-e Oroszország, vagy nem erős, hogy más képességeit, gazdasági képességeit, diplomáciai képessége, a modellértéke nem annyira vonzó Oroszországnak, hogy azzal tudna hivalkodni, hiszen ha akkora gazdasági potenciálja lenne, olyan jól állna gazdaságilag, akkor bizonyos dolgokat gazdasági eszközökkel és nem katonai eszközökkel kéne megoldania, ahogy egyébként ezt a nyugati hatalmak, vagy az Egyesült Államok megteszi.
Áruljanak el szakmai titkot, hát nem államtitkot, vajon a szomszédos országoknak kell-e reagálniuk egy ilyen helyzetre, egy hadi állapot kihirdetésére? Ugye azt már mondták, hogy Oroszország hogy reagál, de mondjuk az Ukrajnában szomszédos országok, akár Magyarország hadereje, kell-e, hogy ilyenkor valamit lépjen? Mondjuk a Magyar Honvédségnél ilyenkor fokozzák a területtel kapcsolatos hírek elemzését, vagy sűrűbben veszik fel a kapcsolatot a kijevi védelmi tárcával. Szóval ez nekünk is jelent valamit, vagy számunkra is jelent valamit? Kis Benedek József?
Teljesen természetes, ez kötelezettséget jelent minden országban. Hát először is igen szorosan kell figyelni az eseményeket, ebben benne vannak a nemzetbiztonsági szolgálatok, sűrűbbre veszik a partnerszolgálati kapcsolatot, mondjuk akár az adott országokkal is, ha egyáltalán van működő kapcsolat, a szövetségi rendszeren belül is oda figyelnek, és a szövetségi rendszeren belül pedig elvárják azt, hogy olyan országok, amelyek mondjuk közel vannak Ukrajnához, hát egy kicsit több információt adjanak, tehát ez nagyon szorosan működik. Ez a hírszerzői része, nemzetbiztonsági része, a másik terület pedig a hadseregen belül, a haderőn belül, hát amennyiben úgy értékelik a helyzet alapos elemzése következtében, hogy kell valami szigorítást bevezetni, akkor a harckészültségi szintet emelhetnek, tehát hozhattak szigorításokat, nem lehet elutazni vidékre, hát készenlétbe kell állni, tehát egy magasabb készenléti fokozatot rendelnek. Ezt minden ország saját magának határozza meg. Történt, lehet NATO szinten is, én nem hallottam, hogy történt volna.
Nem csak
ilyen.
Magyarországon, hanem a környező országon.
Azért nem kell, hogy legyen ilyen, mert nem akkora helyzet. Tehát itt nagyobb a füstje, mint a lángja ennek az egész dolognak. Tehát semmi nem indokolja, hogy most a környező országban különösebb katonai intézkedéseket hozzanak, de figyelnek. Tehát, hogy mit történik, milyen eszkalációs lehetőségek vannak, azokat nyilván elemzik, milyen hatása lehet az adott országra, és mondjuk egész biztos vagyok abban, hogy Magyarország esetében nagyon szorosan kell követni azt, hogy Kárpát-Ukrajnában mit történik. Tehát ott egyáltalán mennyire érinti az ottani lakosságot, függetlenül attól, hogy a 10 megyébe ez a terület nincs benne.
Tálas Péter?
Én is úgy gondolom, hát nagyon egyszerű példát hadd mondjak. A világ legtermészetesebb dolga volt, hogy amint megtudtuk ezt, gyakorlatilag a munkatársaimmal elkezdtünk írni egy olyan feljegyzést, amit eljuttattunk a főnökségeinkhez, tehát akiknek dolgozunk, és értékeltük a helyzetet, amiben nyilvánvaló az egyik az eszkaláció lehetőségét, kellett megnézni, mi történt, meg kell nézni, hogy milyen mögöttes célok voltak, milyen politikai célok lehettek, mi volt az oka. Nagyon fontos kérdés volt például az, hogy valóban a hadiállapot milyen formában valósul meg. A hadiállapot ugyanis mindenfajta, hát mondjuk azt, hogy jogkorlátozással járhat, és ez esetben például a kárpátaljai magyar kisebbség sokkal rosszabbul járt volna, ha gyakorlatilag kiterjed rájuk is ez a dolog. Tehát azt gondolom, hogy igen, elemzés szükséges, és figyelnie kell a környező országoknak. És hát nyilvánvaló, ezt is tudni kell, hogy ez nem csak az adott országban történik, de a NATO-ban is így történik. Tehát nyilvánvaló, hogy a NATO nagykövetek egymással konzultálnak, megbeszélik a dolgokat, sőt, mi több, amit megbeszéltek, az haza is jelentik természetesen a kormányzatoknak. Tehát azért itt van egy nagyon erős figyelem Ukrajnára, és az álláspontok kialakítására is. Az egy másik kérdés, hogy volt, aki azonnal reagált, lengyelek, románok azonnal reagáltak a helyzetre, és van, aki később reagál, függően attól egyébként, hogy általában mondjuk az Ukrajna, de még inkább Oroszország politikája milyen, vannak, akik pragmatikusabban fognak fel, vannak, akiknek a percepciója jobban kötődik az orosz fenyegetéshez, és ennek megfelelően lépnek.
És hogyha hosszabb távon nézzük a helyzetet, vajon milyen hatással lehet ennek az incidensnek a közös európai haderős tervekre? Erősíti azt, hogy erre szükség van?
Hát inkább erősíti, mint gyengíti. Ez teljesen egyértelmű, hogy ezt az egész vonalat erősíti. Hát az egy örökös kérdés is, ezzel még sokat lehet vitatkozni, hogy tulajdonképpen egy európai haderőt milyen céllal hozunk létre. Hát az legáltalánosabb megállapítás az, hogy komplementer jellegű, tehát a NATO lehetőséget kiegészíti, kibővíti, és tulajdonképpen látni kell azt, hogy azért nem egyforma a különböző nemzeteknek a véleménye. És hát, hogyha európai haderőről beszélünk, hát mert az Európai Unión belül most is vannak harcsoportok, és az 1500 fő zászlójak vannak, és ebből van vagy 15 darab, tehát itt konkrétan készültségi fokozatban vannak, ha szükséges, akkor ezeket használják. Nyilván ezeket elsősorban válságkezelésre, humanitárius célokra használják. Aztán vannak két ország között, tehát bilaterális együttműködések, aztán a V4-en belül is van, tudjuk, hogy most ezt csatlakozni akar még Horvátország is. Tehát itt azért vannak olyan mozgolódások, amelyek azt célt szolgálják, hogy majd létrejöjjön egy európai haderő. Hogy ez most milyen lesz, milyen anyagi támogatással, milyen irányítással, az még kidolgozás alatt van. De csirái megvannak most is.
Ellenpólus lenne? Mondjuk az oroszok erejét lenne hivatott kiegyenlíteni itt a kontinensen? Mert azt ugye nem lehet mondani, hogy Oroszország ellen vagy Oroszországgal szemben valósulna meg egy ilyen haderő.
Alapvetően két típusú európai haderőről szoktunk beszélni. Az egyik egy ilyen területvédelmi haderő. Amikor arról beszélnek mondjuk a francia elnök és a német kancellár, vagy akár Orbán Viktor, hogy szükség lenne egy európai haderőre, az döntően egy védelmi jellegű, inkább a területvédelemre koncentráló haderő lehet, tekintettel arra, hogy erre konszenzus könnyebben megteremthető, mint egy olyan haderőre, ami egyébként az Európai Unión kívüli, de az Európai Unió biztonságát érintő válságokat kezelné. Ez sokkal nehezebb összehozni, pusztán azért, mert a különböző válságok vannak, és ugye, ha egy európai haderőt válságkezelésre akarjuk felhasználni, a kérdés mindig az, ki fogja eldönteni, hogy melyik válságba menjen, és ki fogja finanszírozni ezt, ki fogja, hogy mondjam, hogy miért pont Líbiába menjen, miért ne Koszovóba menjen, miért ne ide menjen, miért ne oda menjen, tehát egy olyan típusú, ami az Európai Unió környezetét is érinti, ez sokkal nehezebb. Ezt általában úgy szoktuk mondani, hogy ilyen haderőt valószínűleg inkább a hajlandó koalíció bajával lehet összehozni. Tehát van néhány ország, aki érdekelt ebben, és akkor ezt összehozza.
És milyen csapás lehet erre a Brexit? Mert hogy tulajdonképpen az egyik legnagyobb haderő kerül ki az Európai Unióból, persze itt marad a kontinensen, persze NATO tag marad, de mégiscsak más lesz a viszonyunk hozzá, mármint a 27-ek viszonya az Egyesült Királysághoz. Erről a vasárnap elfogadott tervezet bármilyen része kitér, hogy a leendő védelmi katonai együttműködés hogy néz majd ki, vagy hogy nézhet majd ki?
Ez a jövő zenéje. Annak egy kínű, hogy alapvetően az Európai Unió egy gazdasági szervezet. Itt amiről téma fölmerült, és amiről sokat vitatkoznak, itt különböző döntési folyamatok, amik nem tetszenek a briteknek, különböző olyan intézkedéseket, amit az Európai Unió hozott, ők úgy gondolják, hogy mint egy kívülálló ország nem tudják elfogadni. Migráció kapcsán is fölmerült, de itt elsősorban az európai migráció az, ami zavarja őket. Tehát azok az emberek, akik a Lengyelország, Magyarország, Romániából oda mennek dolgozni, ez okozza számukra, okozta a legnagyobb problémát. A védelmi területen még nem volt egyeztetés, tehát amikor majd ez egész össze fog jönni, és megvalósul a kiválás, akkor utána meg fognak kötni bilaterális egyezményt, de lehet, hogy még az Európai Unió vezetésével is. Tehát én úgy gondolom, hogy Nagy-Britannia részéről azért a védelmi együttműködésre, különösen egy minősített helyzetben mindenképpen szükség van. Nagy-Britannia nem akar egyedül maradni, és ezt hangsúlyozzák is a kilépés során többször is. Én úgy gondolom, hogy erről még sokat fognak beszélni. Amikor létrejönnek a keretek, utána létrehozzák majd azokat a fontosabb megállapodásokat. Tehát nyilván a briteknek most a nemzetközösségen belül kell mozgolódni, igyekeznek kapcsolatokat építeni, de azokat a kétoldalú kapcsolatokat, amelyek az egyes Európai Uniós tagállamokkal léteznek, azokat meg fogják tartani. Az más kérdés, hogy az unió központjához mi lesz a viszony, az gyengébb lesz.
Vagyis akkor London számára is fontos, hogy a 27-ekkel viszonylag szoros védelmi biztonsági kapcsolatban maradjon?
Fontos, de azt látni kell, hogy az Európai Unió gazdaságilag integrált. A védelem, kül- és védelempolitikában nincs ilyen típusú integráció, tehát ott gyakorlatilag az egy, a, az egy kormányközi alapon működő történet. A közös haderő, például amiről beszélünk, tehát ez a területvédelem, ez jelentené egyébként azt, hogy egy jobban integrált védelem lenne. Ez egy nagy dilemma egyébként nagyon sok ország számára, hiszen nagyon sokan úgy gondolják, hogy itt a nemzetállamok Európáját kell felépíteni, és nem pedig tovább mélyíteni az integrációt. Márpedig egy ilyen területvédelmi, közös, állandó hadsereg az egyértelműen egy szorosabb együttműködés, egy integrált védelempolitikát jelentene. Én azt gondolom, hogy ennek megfelelően, ahogy Kis Benedek József mondta, most azokat a területeket vették gorcső alá, és abban állapodtak meg, ami a legnagyobb problémát okozza. Ami a védelempolitikát illeti, itt ellentmondások, szerintem a britek szerepe. Kétségtelen, hogy ők rendelkeznek a legnagyobb képességekkel, és jelentős képességekkel rendelkeznek, hiszen itt azért mégis egy világbirodalom örökösségéről van szó, ami a stratégiai szemléletben mind a mai napig érzékelhető. Másrésztről viszont a védelemnek az integráltságát, a szorosabb áttételét, azt a britek mindig, hogy mondjam, nagyon fenntartásokkal fogadták, tekintettel arra, hogy nem óhajtanak, tehát még ezen a területen sem óhajtanak mélyíteni az integráció, sőt, azt kell mondanom, hogy kormányközi szinten akarják megtartani. Azt természetesen én is feltételezem, hogy ez egyébként megoldható. A másik részről viszont, és ez egy állandó vitatárgya, hát egy olyan helyzetbe kerül az Európai Unió maradéka, vagy pontosabban akik nem lépnek ki, tehát a Brexit után, amikor azokat a képességeket, amivel Nagy-Britannia rendelkezik, valahogy lehet, hogy közösen össze kéne hozni. Tehát, hogy pótolni, hogy ne függjön Nagy-Britániától, hogy az Európai Uniónak, hát, hogy mondjam, olyan képességei legyenek, amik tényleg alkalmassá teszik egy közös haderő, vagy egy közös integrált védelempolitikának a megteremtésére.
Egy kicsit más kérdés, mai hír, de szintén haderő, illetve hadászati képességben. Kő Tibor honvédelmi miniszter idehaza arról beszélt, hogy a haderőfejlesztési program keretében már termel idehaza a kézi fegyvergyár, összeszerelés után hamarosan már gyártanak is, egyelőre ugye csak összeszerelnek gépisztolyokat, gépkarabélyokat. Németh Szilárd államtitkár korábban pedig azt mondta, hogy nem fogunk a kézi fegyvergyártásnál megállni. Miről lehet még szó? Kis Benedek József?
Hát nyilván nem szabad megállni ezen a szinten, de hát tulajdonképpen a miniszter úrnak igaza volt abban, hogy majdnem nulláról kell kezdeni, sikerült teljesen leépíteni a magyar hadipart, amik vannak vállalatok, KFT-k, amelyek tulajdonképpen a régi magyar hadipar roncsai jöttek létre, igen szorgalmas, lelkiismeretes, lelkes embereknek az aktív közreműködésével és anyagi ráfordításával. Van jó néhány olyan terület, amit állami szintre kellene vinni. Azért mondom, hogy kellene, meg gondolom, mondjuk például szoftverrádiók fejlesztése, világszinten állunk, ebben van néhány egyetem, is Műszaki Egyetem egész konkrétan, ahol igen komoly fejlesztéseket csináltak, emögött van ipar, nem nagy, de gyártanak eszközöket, ezeket az eszközöket eladták mondjuk például Indiába és a világ más területen is, tehát vannak olyan speciális lehetőségek, amiket nekünk ki kell használni, és ehhez is gondolom, miniszter úr arra gondolt, kellene valami állami támogatást is rendelni, és ezt a területet felfutatni. Nagyon lényeges lenne az, hogy olyat gyártsunk, amire igény van. Tehát, hogyha már gyártjuk, akkor Magyarországon legyen rendszeresítve, nincs rendszeresítve, akkor nincs referencia. Eladni a referencia nélkül semmit nem lehet, ez teljesen biztos. Aztán utána itt az Európai Unión belül is vannak ezek a különböző együttműködési formák, akár a European Defence Agency, tehát a Védelmi Ügynökségen belül, vagy ez az újabb, az a PESCO, ez az integrált együttműködés, ahol projekt szemlélet alapján dolgoznak, meg van határozva, hogy ki mit csinál, csoportosan vannak, tehát 4-5 ország van egy projektbe, mi is vagyunk benne projektekbe, és tulajdonképpen ebből lehet csinálni egy közös hadipat 3-4 országnak. Hát itt mondjuk a V4-eknek megint fontos szerepe van.
Tálas Péter?
Én is azt gondolom, hogy a Zrínyi 2026-ot arra kéne kihasználni, hogy mivel van forrás, akkor ezeket a forrásokat részben a hazai piacon, tehát hazai termelők költsék el. Másrészt próbáljuk meg felélinkíteni, vagy újraépíteni a védelmi ipar azokon a területeken, én is egyetértek Kisbenedek Józseffel, ahol gyakorlatilag nemzetközi piacokra tehetünk szert, mert védelmi ipar gyakorlatilag csak úgy, védelmi ipar csak úgy érdemes létrehozni, ha nemzetközi kereskedelembe is bekapcsolódik.
Köszönöm, hogy itt voltak az Aréna mai vendége Kisbenedek József, nemzetbiztonsági szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, és Nálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának igazgatója volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon, illetve megnézhetik az Inforádió YouTube csatornáján. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dániát hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!